Máté evangéliuma 17. fejezet. A 16. fejezet legutolsó verse, a 28-as vers tartalmilag tulajdonképpen már a 17. fejezethez tartozik. Sajnálatos módon azonban, amikor az igét fejezetekre osztották, akkor a 28. versnél húzták meg a 16. fejezet határát, és a következő versnél már egy új fejezet kezdődik. Pedig jobb lett volna, hogyha a 28. verset a 17. fejezethez csatolják, ez ugyanis sok mindent megmagyarázott volna. De miről is olvashatunk a 16. fejezet második felében? Jézus tanítványaival éppen Cézárea Filippi területén van, és először szól nyíltan haláláról, feltámadásáról, sőt arról is, amikor majd eljön angyalaival együtt dicsőségben. A 16. fejezet legutolsó versében, a 28-as versben ezt mondja Jézus. Bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, míg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országával. Ebből az igeversből a későbbiekben sokan azt a következtetést vonták le, hogy Jézus nem teljesítette az ígéretét, hiszen a tanítványok mind meghaltak, Jézus pedig nem tért vissza. Első ránézésre úgy tűnik tehát, hogy Jézus hibásan jövendőlte meg saját második eljövetelét. Azonban, ha nem állunk meg a 16. fejezet végén, hanem hozzáolvassuk a 17. fejezet elejét is, akkor megértjük, hogy Jézus mire utalt. Tehát a 16-28-tól még egyszer. Bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országával. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Jézus tehát már a 28. versben is arra utal, hogy egyes tanítványai, és a következő versekből pedig megtudjuk, hogy Péterre, Jakabra és Jánosra gondolt, látni fogják őt az ő atyának dicsőségében. Aztán azt írja itt az ige, hogy felvitte őket egy magas hegyre. Az előző fejezetből tudjuk, hogy ezekre az eseményekre Cézárea Filippi területén került sor. Cézárea Filippi városa pedig a Hermon-hegy lábánál feküdt. Nagyon valószínű tehát, hogy ez a magas hegy, amelyre felvitte Jézus a tanítványait, a Hermon volt. Pár száz évvel később, Konstantin császár uralkodása idején, az akkori Palesztina területén úgynevezett szent helyeket hoztak létre. Ez azt jelentette, hogy megpróbálták konkrétan meghatározni, hogy Jézus életének bizonyos eseményei hol játszódtak. Abban is reménykedtek persze, hogy számos keresztény a világ minden tájáról igyekezni fog majd elzarándokolni ezekre a szent helyekre. A szent helyek kijelölését Konstantin császár édesanyja végezte, mégpedig egy nagyon érdekes módszer alapján. Úgy, hogy teljes mértékben az érzéseire támaszkodott. Keresztül kasul járt Palesztinában, és azt mondta, hogy én úgy érzem, hogy ezen a helyen született Jézus. Egy másik helyen pedig, ha úgy érezte, akkor azt mondta, hogy én úgy érzem, hogy itt jelenhetett meg Máriának az angyal, mikor bejelentette neki, hogy fia születik majd. Sőt, olyanokat is mondogatott, hogy én itt nagyon különlegesen érzem magam, ezért valószínűleg Jézus itt élhetett. Miután tehát Konstantin császár édesanyja a saját érzései alapján kijelölte a szent helyeket, azokon a helyeken templomokat emeltek. Nem szabad tehát elfeledjük, hogy a szent helyek kijelölésében nem az ígére támaszkodtak. Számukra az elsődleges szempont az volt, hogy a világ minden tájáról ideérkező látogatók számára jól megközelíthetőek legyenek ezek a helyek. Ezért tehát Jézus megdicsőülésének helyeként a Táborhegyet jelölték ki, mely nagyjából az ország közepén helyezkedik el, közel a Galileai tengerhez. Önkényesen választották ki a Táborhegyét, és a tetején azután egy templomot emeltek. És ez valóban kapóra jött nekik, hiszen hány turista lett volna hajlandó ellátogatni egészen a Hermonig, hogy megtekintse azt a helyet, ahol Jézus megdicsőült. Egy másik példaként említhetném azt a részt az igében, ahol Jézus 5000 embert vendégelt meg. Ez az esemény a Galileai tenger, vagyis a Genezáret-tó északi részén történhetett, Betsajda környékén. Mivel azonban Konstantin császár idejében ez még nem volt jól megközelíthető terület, a tó nyugati részén található Magdala közelében emeltek egy templomot a csoda emlékére. Magdala környéke akkoriban jobb infrastruktúrával rendelkezett, vagyis az ide érkező látogatók ezt könnyebben meg tudták közelíteni. Egy további példaként említhetném a Szent Sír templomot, amelyet tulajdonképpen Jézus sírjának a helyén kellett volna építeni. Ezt a templomot azonban Jeruzsálemben a városfalain belül húzták fel, pedig az igében nagyon egyértelműen láthatjuk, hogy Jézust a városfalain kívül temették el. Volt egy kert Jézus keresztre feszítésének helye közelében, és a kertben levő egyik sírbarlang lett végül Jézus sírhelye. Az igéből tudjuk, hogy Jézus elhagyta a várost a Golgota hegy felé menet, és ott feszítették keresztre. Nem is olyan régen sikerült feltárni az ősi damaszkuszi kaput, amelyen Jézus a halála napján keresztül ment. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy a Táborhegy nem túl magas, még a Gilboa hegy is magasabb nála, amely egyébként szintén ugyanazon a területen fekszik. Hermon ezzel szemben a legmagasabb hegység azon a területen, mintegy 3200 méter magas. Mindehhez még hozzájárul az is, hogy Jézus ebben az időben tanítványaival Cézária Filippiben tartózkodik. Ha ezt tudjuk, akkor egyáltalán nem tűnik logikusnak az, hogy Jézus Cézária Filippiből lesiet délre a Táborhegyhez, amely legalább 6 napi járóföldre volt tőlük, csak azért, hogy a Táborhegy tetején dicsőülhessen meg tanítványai szeme láttára. A hagyomány azonban nagy úr, úgyhogy sokszor még ma is a Táborhegy tetejére viszik fel a turistákat, miközben elmondják nekik, hogy Jézus megdicsőülésére ott került sor. De gondoljunk csak bele, hogy az Olajfák hegyén is 3 különböző helyen emeltek templomot Jézus mennybe menetelének emlékére. És mind a 3 templom esetében azt állítják, hogy Jézus onnan ment a mennybe. Sőt, az egyik templomban még Jézus lábnyomát is megmutatják a látogatóknak egy sziklában, amely állítólag Jézus mennybe menetelének idejéből maradt ránk. Jézus tehát a 28. versben arra utal, hogy tanítványai látni fogják az ő dicsőségét. És valóban, ott fönn a hegyen, amikor Jézus a szemük láttára átváltozott, látták Isten dicsőségét Jézusban. Arca fény lett, mint a nap, ruhája fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Máté itt nem árulja el nekünk azt, hogy miről beszélgettek, de Lukács evangéliumából tudhatjuk, hogy Jézus haláláról beszélgettek, amelynek majd Jeruzsálemben kell bekövetkeznie. Vegyük csak észre, hogy kik beszélgettek Jézussal? Mózes és Illés. Mózes a törvényt képviselte, Illés pedig a proféták feje volt. És tudjuk ugye, hogy a törvényben az egész áldozati rendszer és az ünnepek mind-mind Jézus Krisztust vetítették előre. Mindezek csak árnyékai voltak az eljövendő messiásnak, Jézus Krisztusnak. És most Mózes ott áll a megváltó jelenlétében, aki mindennek a beteljesítője, és biztosan most már Mózes is sokkal jobban ért mindent, mint akkor, amikor megírta Mózes 5 könyvét. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítünk itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Elég érdekes, hogy milyen csacsiságokat tudnak összehordani az emberek, amikor jobb lenne, ha nem is szólalnának meg. De hát sokszor az emberek csak azért mondanak valamit, hogy mondjanak valamit, mert úgy érzik, hogy abban az adott helyzetben mindenképpen beszélniük kell. De ha csak azért mondunk valamit, hogy beszéljünk, az nagyon veszélyes lehet. Mikor csak úgy elkezdünk beszélni, bizony hatalmas csacsiságokat tudunk összehordani. És úgy tűnik, Péter is csak azért beszélt, hogy ne hallgasson. Uram, jó itt nekünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket. Biztosan emlékeztek arra az Ószövetségben, hogy miután Isten kihozta Izrael népét az egyiptomi fogságból, Egy fényes felhő vezette őket a pusztában. Ez a felhő Isten dicsőségét jelképezte. Később, amikor elkészült a szent sátor, és minden készen állt ahhoz, hogy áldozatokat mutassanak be Istennek, akkor a felhő leereszkedett a szent sátorra. Isten az ő dicsőséges jelenlétével betöltötte a szentek szentjét. Amikor Salamon felavatta az újonnan elkészült templomot, szintén azt látjuk, hogy Isten jelenléte, Isten dicsősége betöltötte azt. Tehát még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá hallgassatok! Ők ismerték a törvényt, tudták, mit mondtak a próféták korában, és most Isten azt mondja nekik, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá hallgassatok! A zsidókhoz írt levél első fejezetében azt olvashatjuk, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Isten tehát itt megerősíti, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus. Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Vagyis Jézus itt egyértelműen arra kéri őket, hogy senkinek ne beszéljenek arról, ami történt, amíg ő fel nem támad. Erre megkérdezték tőle tanítványai, akik úgy tűnik nem teljesen értettek mindent. Miért mondják az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? A tanítványok tehát Illés prófétára kérdeznek rá. Tulajdonképpen nagyon jól teszik, mert Malakiás könyvében, az Ószövetség utolsó könyvében találjuk az Ószövetség legeslegutolsó ígéretét, amely így hangzik. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Malakiás könyvében tehát egy olyan proféciát találunk, amely szerint Illés proféta eljön erre a földre, még Jézus Krisztus eljövetelét megelőzően, hogy a gyermekek szívét az atyákhoz, vagyis atyáik Istenéhez térítse. Az a Péter teszi fel ezt a kérdést Jézusnak, aki 6 nappal korábban megvallotta, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát Péter tudta, hogy Jézus Krisztus a Messiás, és mivel ismerte ezt a proféciát a Malakiás könyvéből, nem értette, hogy hogyan lehetséges mindez, hiszen a profécia szerint először Illés jön el, és csak utána Jézus. Péter azonban látta, hogy Krisztus már itt van velük, de akkor mi van Illéssel? Figyeljük meg, hogy mit válaszol Jézus a 11-es versben. Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Tehát Jézus megerősíti Pétert abban, hogy igen, Illés majd eljön, és helyreállít mindent. A tanítványok azért voltak összezavarodva, mert ők azt várták, hogy Jézus Krisztus azonnal, bármelyik pillanatban megalapíthatja királyságát itt a földön. Ezt várták, sőt úgy gondolták, hogy ez még az ő életükben fog bekövetkezni. Ők ekkor még nem értették, hogy Jézus mennyben menetelét követően nagyon hosszú idő telik majd el, mielőtt újra eljön, hogy megalapítsa királyságát a földön. Nem számítottak arra, hogy Jézus mennyben menetele és Jézus második eljövetele között akár több ezer év is eltelik majd. Amikor a Jelenések könyvéhez érünk, a 11. fejezetben, amely már azokat a dolgokat írja le, amelyek az egyház időszaka után következnek, látni fogjuk, hogy Isten 2 tanút küld a földre, akiknek hatalmat ad arra, hogy bizonyos ideig prófétáljanak és bizonyságot tegyenek Istenről. Egészen pontosan 3,5 éven keresztül prófétálnak majd, és erre az időszakra egyfajta természet feletti hatalmat kapnak Istentől. A két tanúnak hatalma lesz arra, hogy bezárja az eget, hogy ne essék eső profétálásuk napjaiban, és hatalma lesz arra is, hogy tűzzel emészse meg ellenségeit. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy Illés profétának szintén hatalma volt ezekre a dolgokra. Illés is imádkozott az Ószövetségben, hogy ne essen az eső, és így is történt. És hatalma volt arra is, hogy elpusztítsa tűzzel az ellenségeit, akiket a király küldött utána, hogy elhurcolják őt. Ezek tudatában tehát nyilvánvalónak tűnik az, hogy Isten által a földre küldött tanúk közül az egyik Illés lesz, ezzel pedig beteljesedik a Malakiás végén található profécia, mely szerint először Illés proféta jön el, aki helyreállít majd mindent. A Messiás eljövetele esetében is két különböző alkalomról beszélhetünk. Először azért jött el a Messiás, hogy megalázzák, keresztre feszítsék, és hogy meghaljon a mi bűneinkért, értünk és helyettünk. De Jézus Krisztus egy másik alkalommal is eljön majd a földre, hatalommal és atyának dicsőségében azért, hogy megalapítsa az ő országát. És Jézus mindkét eljövetelét egy-egy követ előzi meg. Az első esetben ez a követ keresztelő János volt. A 12-es versben ezt mondja Jézus. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. Amikor Zakariás papi szolgálatot végzett Isten előtt, akkor őt sorsolással jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába és bemutassa a füstölő áldozatot. Miközben Zakariás végezte ezt a szolgálatot, megjelent neki Gábriel angyal. Zakariás megijedt és félelem szállta meg, amikor meglátta az angyalt. Az angyal azonban így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás! Meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. És később azt is mondja az angyal, hogy Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse. Gábriel angyal tehát megjövendölte Zakariásnak keresztelő János születését, hiszen Zakariás keresztelő János édesapja volt. Zakariás erre ezt felelte. Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Miért várta a nép Zakariást? Azért, mert a füstölő áldozat bemutatása után Zakariásnak ki kellett volna jönni a templomból, hogy megáldja a népet. A nép azonban csak várt és várt, Zakariás pedig nem jött. Amikor végre kijött a templomból, az emberek nagyon csodálkoztak, mert Zakariás nem tudott beszélni, és így nem tudta őket megáldani. Azután pedig minden úgy történt, ahogyan azt Gábriel angyal megjövendölte. Erzsébet teherbe esett, majd pedig fiút szült, akit Jánosnak neveztek. Mikor keresztelő János elkezdte a szolgálatát, nagyon sok ember felfigyelt rá, és hatalmas tömegek jöttek ki a falvakból és a városokból, hogy megkeresztelkedjenek és meghallgassák János mondani valóját. Mivel sok ember látogatott el keresztelő Jánoshoz, a farizeusok is felfigyeltek rá, és embereket küldtek, hogy megkérdezzék tőle, hogy milyen alapon teszi azt, amit tesz. Ők kérdőre vonták keresztelő Jánost, és megkérdezték tőle. Milyen alapon teszed te ezt, és különben is, ki vagy te? Te vagy a Messiás? Erre keresztelő János azt mondta. Nem, nem én vagyok. Akkor ki vagy? Illés proféta netán? Nem, nem vagyok Illés proféta sem. Jézus azonban a Máté 11-ben azt mondja, ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt. Keresztelő János azonban még nem állított helyre mindent. Nem ő volt a profécia teljes és tökéletes beteljesedése, nem ő végezte el azt a munkát, amelyet Malakiás könyvének végén a profécia megjövendőlt, hogy a gyermekek szívét visszafordítja majd atyáik istenéhez, és mindent helyreállít. Ezt végül Illés proféta fogja megtenni, aki eljön Jézus Krisztus második eljövetelét megelőzően, azután, hogy Isten az ő egyházát kivitte ebből a világból. Én tehát nem arra várok, hogy mikor jön el Illés proféta, vagy mikor jön el az Antikrisztus. Én Jézus Krisztusra várok, aki magával visz minket, még mielőtt mindezekre sor kerül. Mit mond tehát Jézus a 11-es versben? Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Ugyanakkor azt mondja Jézus a 12-es versben. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta. Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkoros, és nagyon szenved, mert gyakran esik tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Nagyon érdekes, hogy ezt megelőzően Jézustól tanítványai hatalmat kaptak arra, hogy tisztátalan lelkeket űzzenek ki az emberekből. A tanítványok elmentek és szolgáltak, utána nagy örömmel tértek vissza, mert látták, hogy valóban hatalmuk van a tisztátalan lelkek felett is. Jézus pedig ezt mondja nekik a Lukács 10:20-ban. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. A tanítványok tehát korábban képesek voltak arra, hogy kiűzzenek tisztátalan lelkeket, ebben az esetben azonban úgy tűnik, hogy ezt nem tudják megtenni. Ennek kapcsán szeretnék mindenképpen valamit elmondani, ami véleményem szerint már-már általános érvényű. Amikor egy szellemi megtapasztalásunk van fent a hegyen, úgy tűnik, a sátán már ott vár ránk a hegy lábánál. Valahogy úgy tűnik, hogy egy csodálatos szellemi megtapasztalás után az ellenség mindig megpróbál bennünket. Vajon miért van ez? Azért, mert az ellenség meg akar téged fosztani mindentől, amit ott a hegytetőn Istentől kaptál. Bizony, van úgy, hogy mi is úgy érezzük magunkat, mint Péter, János és Jakab. Isten hatalmasan megáld és lenyűgöz bennünket, és csak azt érezzük, hogy szeretnénk itt maradni. Uram, nem akarunk innen elmenni, olyan nagyszerű itt veled. Aztán mégiscsak elérkezik annak az ideje, amikor le kell menjünk a hegyről, és úgy tűnik, a sátán már ott vár ránk a hegy lábánál, hogy egy jót behúzzon nekünk az első adandó alkalommal, hogy megfosszon bennünket mindattól az áldástól, amit Isten kiöntött ránk fent a hegy tetején. Ezért ajánlatos magunkra ölteni Isten fegyverzetét, és fontos tudatosítanunk azt, hogy teljesen mindegy, mekkora áldásokat önt ki ránk Isten, érhetnek és érni is fognak bennünket támadások az ellenség részéről. Itt van tehát ez az apa Jézus előtt, és könyörög a fiáért, és ezt mondja a 16-os versben. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide! Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Jézus tehát minden különösebb erőfeszítés nélkül megtette azt, amire a tanítványok képtelenek voltak. Egyszerűen rákiáltott az ördögre, az pedig kiment a gyermekből, aki meggyógyult. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz és megkérdezték. Miért nem tudtuk kiűzni? Ami egy jó kérdés, hiszen korábban a tanítványok hatalmat kaptak Jézustól. Most azonban mégsem tudták megtenni azt, amire hatalmat kaptak. Erre Jézus így válaszolt a 20-as versben. Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. A tanítványok tehát nem értik, hogy most miért nem voltak képesek arra, hogy meggyógyítsák a fiút. Jézus pedig megmagyarázza, hogy mindez a hitetlenségük miatt történt. Egy másik evangéliumban azt is olvashatjuk, hogy amikor megpróbálták odavinni ezt a fiút Jézushoz, a démon, amely benne volt, arra késztette a fiút, hogy vágja magát a földhöz. A fiú ott fetrengett a földön, így mindenki odarohant, hogy megnézze, mi történik. Bizony elképzelhető, hogy a tanítványok azért nem tudták kiűzni ezt a démont a gyermekből, mert az mindenféle hatalmas és látványos módon megnyilvánult. A tanítványok pedig e hatalmas erő látványára megfeledkeztek Isten hatalmáról. És sokszor van ez így velünk is. Amikor a sátán hatalmas munkáját figyeljük, valamint hatalmának és erejének megnyilvánulásait, akkor a hitetlenség egyre jobban eluralkodik rajtunk. Annyira elámulunk a sátán erején, amellyel tönkreteszi az emberek életét, hogy közben megfeledkezünk Isten hatalmáról. De milyen jó is, hogy az, aki bennünk él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. És hogy mi magunk is hatalmat kaptunk ezen erők felett. Isten gyermekeiként nem kell többé félnünk ezektől az erőktől, mert Jézus Krisztus által igenis hatalmat kaptunk a sötétség erői felett. Jézus tehát azt mondja, a kis hitűségetek miatt nem tudtatok ezen a fiúcskán segíteni. Hiszen ha akkora hitetek volna, mint egy mustárnak, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ezek alapján elgondolkodtató, hogy vajon nekünk mekkora hitünk lehet. Ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és böjtölésre. Elképzelhető, hogy ez egy magasabb rendű, nagyobb hatalommal bíró démon lehetett, hiszen a démonok világában is létezik egyfajta hierarchia. Amikor újra együtt voltak Galileában, így szólt hozzájuk Jézus. Az emberfia emberek kezében adatik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ekkor igen elszomorodtak. Jézus tudta, hogy bár most még Galileában vannak, de nem sokára elindulnak Jeruzsálembe, ahol a kereszt vár rá. Ezért többször is figyelmeztette a tanítványokat, hogy az emberfia az emberek kezébe adatik, szenvednie kell, megkínozzák, keresztre feszítik, de feltámad majd a harmadik napon. Nagyon érdekes, hogy a tanítványok már meg sem hallották Jézus utolsó mondatát, amikor azt mondta, hogy feltámad a harmadik napon. Mintha annyira megijedtek volna, amikor Jézus a halálát említette, hogy teljesen kikapcsolták az agyukat, és nem hallották, amit Jézus azután mondott. Az is érdekes számomra, hogy a tanítványoknak csak Jézus feltámadása után jutott eszébe az, hogy a mester előre megmondta nekik, hogy fel fog támadni. De ezzel gyakran mi is így vagyunk. Amikor olyan hírt kapunk, amely megdöbbent, szinte sokkol bennünket, ez az első reakciónk. Ettől kezdve nem tudatosan persze, de kizárjuk a történet hátralevő részét, vagyis meg sem halljuk, hogy mi a befejezés. És valószínűleg a tanítványokkal is ez történt. Ezt abból is láthatjuk, hogy a tanítványok Jézus halála után a harmadik napon egyáltalán nem számítottak arra, hogy Jézus fel fog támadni. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték és megkérdezték tőle. A ti mesteretek nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte és így szólt. Mit gondolsz, Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adókat? Fiaiktól-e vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki. Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj el a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüst pénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem, és érted. Nekem nagyon tetszik ez. Jézus mondhatta volna Péternek, hogy menj oda, és annál a fánál kezdjél el ásni, és a földben majd találsz egy ezüst pénzt. De gondoljunk csak bele. Péter halászember volt. A halászok pedig nem szeretnek ásni, csak esetleg a kukacok miatt, hogy azokat utána a horgukra akaszthassák. Jézus azonban olyat kért Pétertől, amit ő nagyon szeretett. Hiszen Péter nagyon szeretett halászni, és Jézus itt összeköti a kellemeset a hasznossal. Menj a tengerhez, vesd be a horgot, fogd ki az első halat, amely ráakad. amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüst pénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Bizony az Urat szolgálni a világ legnagyszerűbb dolga is lehet. Jézus azt mondta, az én igám könnyű és gyönyörűséges. Ő nem helyez szörnyű és súlyos terheket a mi vállunkra. Ő örömét leli abban, hogy jót tesz a gyermekeivel. Most képzeljétek el egy pillanatra, ti édesapák, hogy odajön hozzátok a fiatok, és a következőket mondja. Apa, én gondolkodtam a dolgon, és rádöbbentem arra, hogy mennyire jó nekem itt nálatok, olyan jó veletek élni. Van fedél a fejem felett, nem kell idegeskedjek azon, hogy hogyan fizetem ki a számlákat, ti segítetek nekem, még zseppénzt is adtok, és a vacsora is ott vár mindig az asztalon. Annyira jó itt veletek élni, annyira hálás vagyok mindenért, amit értem tettetek. És hogy kimutassam felétek a hálámat, ma bármit megteszek, amire csak kértek. Először is ti apukák, ha ezt mondaná nektek a fiatok, melyikőtök nem ájulna el azonnal? De miután felmosnak és összeszeded magad, gondolj csak bele, mit mondanál a fiadnak, aki ilyen nagy hálával jön oda a szívében, és teljes mértékben a te akaratodnak akar engedelmeskedni. Vajon megpróbálnád megtalálni a legundorítóbb és legszörnyűbb feladatot számára, hogy azt végeztesd el vele? Én azt hiszem, nem ezt tennéd. És én sem. Engem annyira boldoggá tenne a fiam hozzáállása, hogy arra törekednék, hogy ez a nap egy nagyszerű nap legyen az életében. Hiszen szeretem őt, és lehet, hogy nem mindig olyan hálás, mint amilyennek esetleg lennie kellene, de most, hogy végre ki akarja mutatni rántam a háláját, ez arra késztet engem, hogy jót tegyek vele. Valószínűleg olyasmit mondanék, hogy felejtsd el csak a mai feladataidat, menjünk el vízisízni, vagy menjünk el egyet szörfözni, legyünk együtt. Valami olyan dolgot találnék ki, amit szívesen csinál, ami áldást jelent számára. És a mi mennyei atyánk is ugyanilyen, amikor hálával a szívünkben Isten felé fordulunk mindazokért, amit értünk tett, és teljesen az ő rendelkezésére bocsátjuk magunkat. Akkor Isten nem varra nyakunkba valami szörnyű feladatot azért, hogy még azt a napot is megbánjuk, amikor odaszántuk neki az életünket. Ehelyett inkább azt mondja, hogy menj és fogj halat. Persze, ha szeretsz halászni. Ő engedi, hogy azt végezzük, amit szeretünk. Isten örvendezik abban, hogy jó ajándékokat adhat a gyermekeinek.